katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével végződik majd az ukrajnai háború, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést, tette hozzá Szijjártó Péter. A tárcavezető bankokban tárgyalt újabb tájföldi beruházásokról és felsőoktatási együttműködésekről. A Financial Times névtelenséget kérő forrásai alapján arról számolt be, hogy Ukrajna megállapodott nyugati partnereivel abban, hogy a jövőbeni tűzszüneti megállapodások folyamatos orosz megsértését Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadással válaszolják meg. A terv célja az lenne, hogy egy jövőbeli orosz-ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni, abban az esetben, ha Moszkva megszegi azt. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy hadserege legyőzi Ukrajnát a csatatéren, és készen áll a folytatásra, amíg el nem éri céljait. Amint megszületik a béke megállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz Ukrajna számára, jelentette ki a NATO főtitkára Kijevben, az ukrán parlamentben elmondott beszédében. Mark Rutte szavai szerint a katonai támogatást Ukrajnának azok a nyugati országok adják, amelyek az úgynevezett hajlandók koalíciójához csatlakoztak. Volodymyr Zelenszky azt mondta, folytatni kell a párbeszédet az orosz féllel a háború befejezésének lehetőségeiről, az Egyesült Államok részvételével, ugyanakkor Ukrajna nem kész megadni magát, jelentette ki az ukrán elnök. Korábban az oroszok azt ígérték, átmenetileg nem támadják Kijevet és az ukrán energetikai infrastruktúrát, de múlt éjjel véget ért a részleges tűzszünet. Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Harkiv városát, a csapások a kritikus infrastruktúrát érték. 820 ház maradt fűtés nélkül a mínusz 20 fokban. A fővárost is nagyszabású támadás érte. Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint 5 kerületben is csapásokat rögzítettek. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások már pályázhatnak a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 programra, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ezzel közel 2,5 millió forintban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén, tudatta Comba Sándor, 4 milliárd forintos keretből nyújtanak vissza nem térítendő támogatást. Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank, tájékoztatott az üzleti igazgatóság vezetője az M1 állami televízióban. Az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csaknem 39 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá Kasziba Levente. Egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30%-os energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest. Már pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor program keretében megvalósuló minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második ütemére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd 200 millió forint, a támogatási intenzitás 100%, önerő nem szükséges. A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű pénzforgalommal nem járó utalványt igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására. Ma a fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyő függőség, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a szaktárca és a Betesda Gyermekkórház együttműködési megállapodásának aláírásán. Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi 5,5 órát tölt képernyő előtt. Az együttműködés keretében 40 szakmai szervezettel közösen elfogadtak egy 10 pontos kartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyidő csökkentésére vonatkozóan. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, további csapadékkal, az eső mellett havas esővel, ónos esővel, utóbbira és hóra az északi középhegység térségében nagyobb eséllyel lehet számítani. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 1, napközben aztán 3 és 5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Urunk bemutatása ünnepén. Legyetek az Úr jelenlétének prófétai jelei. A pápa kinevezte Prága új érsekét. Szent John Henry Newman, pap és egyháztanító ünnepe bekerült a római liturgikus naptárba. Ünnepnapja október 9-e. Restaurálják Michelangelo utolsó ítélet freskóját a Sixtus kápolnában.
Leó pápa homíliája Urunk bemutatása ünnepén. Legyetek az Úr jelenlétének prófétai jelei. Február 2-án Urunk bemutatása, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Leó pápa hétfőn délután 5 órakor szentmisét mutatott be a Szentpéter Bazilikában az Istennek szentelt élet 30. világnapján. A vatikáni bazilikát megtöltő férfi és női szerzetesek jelenlétében a Szent Atya az Istennek szentelt élet prófétai jellegét hangsúlyozta. A pápai szentmise ünnepi bevonulásra kezdődött, amelyet a Szent Atya imádsággal vezetett be. Kedves testvéreim, 40 napja Urunk születésének örömünnepét ültük, és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, voltak éppen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek készítésére a templomba mentek, és ott, szintén a lélektől megvilágosítva, felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtöttek be. Vonuljunk tehát Isten házába, és járuljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele, és felismerjük a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön. Ekkor az asszisztencia tagjai és a hívek is meggyújtották a kezükben tartott gyertyát, amelyet Leó pápa megáldott. Alázatosan kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Fogad kegyesen hívő népedet, amely neved dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra, Krisztus a mi Urunk által.
Cari fratelli e sorelle, oggi festa della presentazione del Signore, il Vangelo ci parla di Gesù, che nel Tempio è riconosciuto e annunciato come il Messia da Simeone e Anna.
Leó pápa homíliája kezdetén az Úr templomi bemutatásának evangéliumából a messiás felismerő Simeon és Anna szerepéből két szeretett mozgás találkozását emelte ki, Istenét, aki az emberiség megmentésére jön, és az emberiségét, amely éber hittel várja eljövetelét. Isten részéről Jézus egy szegény család fiaként érkezik Jeruzsálembe, ahol felajánlják őt értünk, aki tiszteletben tartja szabadságunkat és osztodik szegénységükben. Cselekedeteiben nincs semmi kényszerítő, csak fegyvertelen nagylelkűségének lefegyverző ereje, hangsúlyozta a Szent Atya. Emberi oldalról ezzel szemben az idős Simeon és Anna személyében Izrael népének várakozása a tetőpontjára jut. bennük az üdvösség hosszú történetének csúcspontja jelenik meg, amely az édenkerttől a templom udvaráig tart, és amely bár hullámvölgyeken keresztül halad, de mindig egyetlen eleven vágyhajtja, hogy helyreállítsa a teremtmény teljes közösségét teremtőjével. Ennek fényében ünnepeljük az Istennek szentelt élet 30. világnapját, folytatta a pápa, amely a szerzetesek egyházi és világi küldetésének mint egy ikonja, ahogy Ferenc pápa a szerzetesi életről írt apostoli levelében buzdított: ébresszétek fel a világot, mert a megszentelt élet ismertető jegye a profécia. Leó pápa így folytatta elődje gondolatát: az egyház arra kér benneteket, hogy legyetek proféták, hírnökök, akik hirdetik az Úr jelenlét és előkészítik útját. Arra kaptatok hivatást, hogy profétai hivatástokat elsősorban életetek feláldozásával tegyétek, imádságban gyökeret verve és készen arra, hogy felemésztődjetek a szeretetben. A pápa rendalapítók szerepére emlékeztette a szerzeteseket, akik engedelmesen a Szentlélek működése iránt példákat hagytak arra, hogyan töltsék be hatékonyan a küldetésüket. Állandó feszültségben éltek a föld és a menny között, hittel és bátorsággal teltek el, az eukarisztia oltárától indulva, a kolostorok csendjében, az apostoli munka kihívásai közepete, az iskolai tanításban, az utcán a szegények szolgálatában, egészen a missziók fáradalmáig menően. És ugyanazzal a hittel tértek vissza, alázattal lépve a keresztövéhez és a tabernákulum elé, hogy minden felajánljanak, és Istenben megtalálják minden cselekedetük forrását és célját. A kegyelem erejével kockázatos vállalkozásokba is belevetették magukat, imádkozó jelenlétté váltak ellenséges és közömbös környezetben, nagylelkű kész és barátságos vár formájában, megaláztatás és elragyotottság közepete, a béke és a megbékélés tanújként a háború és a gyűlölet szorításában.
Papa Benedetto XVI ha scritto che l'interpretazione della Sacra Scrittura rimarrebbe incompiuta.
A 16. Benedek pápa írta: a Szentírás értelmezése hiányos maradna, ha nem hallgatna azokra is, akik ténylegesen megélték Isten igéjét. Az evangéliumi tanácsok fogadalmával és a felajánlott karitati szolgálattal elterve ma is az a hivatásotok, hogy tanúságot tegyetek egy olyan társadalomban, ahol a hit és az élet egyre távolabb kerül egymástól az emberi személy hamis és torz értelmezése nevében, hogy Isten jelen van a történelemben, minden nép üdvössége, ahogy Simeon próféta jövendőlte. Tanúságot kell tenni arról is, hogy a fiataloknak, az időseknek, a szegényeknek, a betegeknek és a foglyoknak szent helyük van az ő oltárán és az ő szívében, és hogy mindegyikük az ő jelenlétének egy-egy sérthetetlen szentélye, amely előtt térdre kell borulnunk. Ennek jele az a számos evangéliumi állomás, amelyet sok szerzetes közösség tart fenn a legkülönfélebb és legnehezebb helyzetekben, és amelyeknek tagjai még konfliktusok közepete is maradnak, nem mennek el, nem menekülnek el, hanem maradnak, hogy emlékeztessenek ezer szónál is beszédesebben az élet sérthetetlen szentségére. Jelenlétük meg fegyverdörgés, a gőg, az önérdek és az erőszak tombolása közepete is hirdeti Jézus szavait: vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem kicsinyek közül, mert angyalaik a mennyben mindenkor látják atyjuk arcát. Beszéd az záró részében Leó pápa az Aksimeon imájára utalt, amelyet az egyház naponta imádkozik: most bocsásd el, Uram, szolgádat szavait szerint békességben, hiszen már látták szemeim a te üdvösségedet. A szerzetesi élet ugyanis a maga minden mulandótól való derűs távolságvételével megtanít a földi valóságok iránti leghiteresebb gondoskodás és az örökké való valóságokba vetett remény elszakíthatatlan kapcsolatára, amely már ebben az életben végső és kizárólagos szélként képes megvilágítani mindent. Simeon Jézusban meglátta az üdvösséget, és szabaddá vált az élet és a halál előtt, együtt Annával, aki soha nem távozott a templomból. Kedves női és férfi szerzetesek, az egyház ma köszönetet mond az Úrnak jelenlétetekért, és arra buzdít benneteket, hogy bárhová is küldjön a gondviselés, legyetek a béke kovásza és a remény jele. Munkátokat a boldogságos Szűz Mária és Szent Rend alapítóitok közbenjárására bízzuk, miközben együtt megújítjuk életünk felajánlását Istennek az oltáron. Zárta homíliáját Leó pápa, aki ágostonos szerzetesként maga is az ünnepeltek közé tartozik.
Leó pápa kinevezte Prága új érsekét. A Szent Atya elfogadta a Jan Graubner érsek lemondását a prágai főegyházmegye lelkipásztori gondozásáról. A Szent Atya február 2-án kinevezte Stanislav Pribil redemptorista szerzetest a prágai főegyházmegye érsekévé, áthelyezve őt a litomericei püspöki székből. Stanislav Pribil 1971. november 16-án született Prágában. 1996. június 22-én szentelték pappá a legszentebb megváltó kongregációban. Ezután a következő tisztségeket töltötte be, továbbá a következő tanulmányokat folytatta. A Svätá Horai Miasszonyunk egyhely káplánya volt 1996 és 99 között. Ugyanezen kegyhely plébánosa volt 1999 és 2008 között. A redemptorista kongregáció tartományfőnöke és a prágai érsekség Caritas szervezetének elnöke, majd teológiai licenciátust szerzett 2012-ben, a litomericei egyházmegye általános helynöke és a cseh püspöki konferencia főtitkára lett 2009 és 2016 között, a Horní Police, a Jezve és a Zándov plébániák adminisztrátora, közgazdaságtan és menedzsment mesterdiplomát, majd teológiai doktorátust szerzett 2019-ben, a szinodalitásról szóló szinódus nemzeti csapatának tagja, végül doktorált a figuratív művészetek történetéből 2025-ben. 2023. november 23-án Ferenc pápa Litomerice püspökévé nevezte ki, március 2-án püspökké szentelték. 2025. április 29-e óta a cseh püspöki konferencia alelnöke. Az új prágai érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta. Az egyházon belüli kiengesztelődés különösen közel áll a szívemhez. Véleményem szerint az első lépés annak keresése kell legyen, hogy ez megtörténjen. Ez nem csak az egyházat és a prágai érsekséget érintő kérdés. Gyakran úgy tűnik, hogy amikor egy gondolattal vagy ötlettel találkozunk, először megvizsgáljuk, hogy ki mondta vagy írta, és csak azután értékeljük a tartalmát. Minden túl személyes jellegű, állapította meg Stanislav Pribil érsek. Arra vonatkozóan, hogy miként lehet egységet teremteni és megbékíteni egy polarizált egyházat, az új prágai érsek kiemelte. Szükséges a párbeszéd, és mindenekelőtt a meghallgatás. Ezt most tanulom, és a szinodális folyamat segít ebben. Továbbá ott van az egyház szolgálata a civil társadalomban. Vannak iskoláink, van Caritasunk, számos lehetőségünk van arra, hogy hozzájáruljunk fele barátaink méltóságteljes mindennapjaihoz. Ahol a szavak elfogynak, mert információ dömpinget élünk meg, a szeretet által vezérelt cselekvés továbbra is erőteljesen visszhangozhat. Bízom benne, hogy a közös keresztény tanúságtétel és mások szolgálata, valamint reményünk okainak magyarázata, ahogy Péter apostol mondja első levelében, hozzájárulhat mind a belső egységhez, mind a külső jó hírnévhez. Prága kötődik Nepomuki Szent János életéhez és halálához, akit a hidak védőszentjének neveznek. Nekünk is, hozzá hasonlóan, hidépítőknek kell lennünk, és az élethez való hozzáállásunkkal össze kell kötnünk azokat a partokat, amelyek gyakran leküzdhetetlenül távolinak tűnnek, mutatott rá Stanislav Pribil, új prágai érsek. Szent John Henry Newman pap és egyháztanító ünnepe bekerült a római liturgikus naptárba. Ünnepnapja október 9-e. Az istentiszteleti dikasztérium közé tette azt a dekrétumot, amellyel 14. Leó pápa a 2019-ben kanonizált és 2025. november 1-én egyházdoktorrá nyilvánított angol szentet felvette az általános római naptárba. A fakultatív emléknapja bekerül minden naptárba, illetve a Szent Mise és az imaórák liturgiájának bemutatásakor használt liturgikus könyvekbe. Isten kegyelmének szelíd fénye, aki eljött a világba, hogy megvilágosítsa az embereket, arra vezette John Henry Newmant, hogy a katolikus egyházban találjon békére, és olyan erőt adott neki, hogy elmondhatta, Isten azért teremtett engem, hogy különleges szolgálatot tegyek neki. Részem van ebben a nagy műben. Egy láncszem vagyok, egy kötelék, amely összeköti az embereket. Nem ok nélkül teremtett engem. Hosszú élete során Newman bíboros fáradhatatlanul teljesítette küldetését, amelyre elhívták, betöltve az intellektuális kutatás, a prédikáció és a tanítás szolgálatát, valamint a szegények és a legkisebbek szolgálatát. Élénk elméje nagy jelentőségű, maradandó emlékműveket hagyott ránk teológiai és egyháztani kérdésekben, valamint költői és ájtatossági kompozíciókban. Az árnyékokból és képekből az igazság teljessége felé irányuló állandó törekvése példakép lett a feltámadt Krisztus minden tanítványa számára. Így Szent John Henry Newman, akit a történelem során a Zarándok Egyház fénylő világosságaként ismertek el, joggal sorolható a többi szent egyház doktor közé, akiket bejegyeztek a római liturgikus naptárba. Ezért 14. Leó pápa, figyelembe véve a hívek közössége számára oly nagy jelentőségű szent pásztor egyházdoktori címének közelmúltbeli elismerését, elrendelte, hogy Szent John Henry Newman papot és egyházdoktort vegyék fel az általános római naptárba, és fakultatív liturgikus emléknapját mindenki október 9-én ünnepelje az egyházban.
Restaurálják Michelangelo utolsó ítélet freskóját a Sixtus kápolnában. Február 2-án, gyertyaszentelő boldogasszony napján megkezdődött az állványzat felépítése, amelyen mintegy másfél hónapig dolgoznak majd a szakemberek, hogy húsvét után Michelangelo remek műve megtisztulva visszakapja eredeti fényét. A Sixtus kápolna a restaurálás idején is nyitva áll a látogatók előtt, csak az első 3 hétben kell az állványépítés idejére lezárni biztonsági okokból. Nagyjából 3 hónapot kell várni arra, hogy a 180 négyzetméter kiterjedésű oltárfreskót megpillantsák a látogatók a restaurálás után, addig pedig egy nagy felbontású reprodukción látható majd a vásznon, ami az állványzatot takarja. A rendkívüli tisztítási munkálatokra azért van szükség, mert a legutóbb 1994-ben végzett állag megőrző restaurálás óta egy fehér réteg rakódott a freskóra, amit a levegőben jelenlévő mikroszemcsék leülepedése okozott. Ez idővel elhalványította a sötét világos kontrasztokat, és fakóbbá tette az eredeti színeket, magyarázta Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festményekért és fa műalkotásokért felelős restaurátora, aki koordinálja Michelangelo remek művének felújítását. Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum főigazgatója rádiónknak elmondta, rendkívüli restaurálásról, ugyanakkor nagyon egyszerű műveletről van szó. Desztillált víz és selyempapír segítségével eltávolítják az évek során rárakódott könnyű sóréteget. A legutóbbi jelentős restaurálást a 90-es években végezték. 2010-ben elindítottak egy rendszeres karbantartási projektet, amivel évente ellenőrzik a Sixtus kápolna állapotát. Tavaly vált világossá, hogy szükség van erre a beavatkozásra az utolsó ítélet freskó esetében, amit a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását támogató szervezet floridai egységének jóvoltából végeznek el. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a szeretetről beszélget. A 2024. január 23-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Először hittanóránk elején fohászkodjunk közösen a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szólhatok az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ámen.
A szeretet, ami mindannyiunk számára rendkívül fontos, és talán mindannyian azért élünk itt a Földön, hogy szerethessünk, és mi magunk is szeretve legyünk. A szeretettel kapcsolatban fogok állításokat mondani, és akkor meg kellene nektek fogalmazni, hogy szerintetek igaz vagy hamis-e az az állítás. A szeretet sosem büntet. Szerintetek igaz vagy hamis?
Szerintem ez hamis, hiszen vannak jó dolgok is, meg rosszak is.
De a szeretet az szerinted büntet?
Valamilyen szinten van, hogy igen, például hogyha olyan véleményt mond valaki rólad, akkor az is rosszul tud esni, és ezt lehet büntetésképpen felfogni. Vagy például, hogyha valamit rosszul csinálsz, és annak is kicsit bunkóbban mondják meg, hogy nem jól csináltad, azt is lehet büntetésképp venni.
A szeretet szó nélkül elnézi a másik hibáját.
Szerintem ez hamis.
Miért?
Hát azért, mert minden cselekedetnek van következménye, és hiába a szeretetről van szó, hogyha valami rossz dolgot csinálsz, akkor például a szüleid is ugye megmondják, hogy ez nem volt jó dolog, meg nem nézik el, hogyha valami rosszat csináltál.
Meg hát szerintem az maga pártolnád a bűnt is, hogyha nem szólnál azért, hogyha ő rosszat tett. Tehát az nem valós szeretet, hogyha nem szólok annak, aki elkövetett valami hibát vagy bűnt. Tehát akkor becsapod, az nem igazi szeretet, az szerintem az hamis szeretet. A szeretet elfogadja, hogy a másik mindig azt teszi, ami számára a legkönnyebb.
Ez is milyen állítás?
Hát hamis, gondolom én, hiszen a szeretet az nem azt jelenti, hogy ha én szeretek valakit, akkor mindig azt teszem, ami a legkönnyebb, mert néha gondolj anyára. Az lenne a legkönnyebb, hogy szeret ő téged, és éjszaka te lázas vagy, hogy hát megfordul, és azt mondja, jó van, majd reggelre elmúlik. A szeretet nem mindig a könnyebbik dolgot választja, érted, ami számára a könnyebb, mert nyilván neki is az volna jó, ha magadtól bevennéd a gyógyszert, magadtól hűtőfürdőznéd magadat, elmennél magadtól az orvoshoz, de az nem szeretet. Pontosan ez a lényege szerintem, hogy nem azt teszem, ami nekem a könnyebb, meg nem magamat nézem, itt nem én vagyok a fontos, és nem én állok a fókuszban, hanem a másik ember, akit én szeretek. A szeretet a rábízott titkot megtartja.
Szerintem ez igaz, mert ha szeretek valakit, és megbíz egy, elmond nekem egy titkot, akkor azt meg is tartom, és nem mondom el senkinek.
A szeretet melletted áll a bűnödben.
Hát ez szerintem hamis, hisz, hogyha valami rosszat csinálsz, akkor a szeretet nem fog a bűnöd mellett állni, hogy ez jó dolog volt, hogy azt csináltad.
Hanem mit kell tenni ilyen esetben szerintetek? Ha én szeretek valakit, nem pártolom a bűnében, de mellette akarok lenni, hogy tudja, hogy bár rossz az, amit tett, de én ennek ellenére is szeretem, és őt ahhoz próbálom segíteni, hogy ő rájöjjön arra, hogy az a tette nem volt helyes. Ez könnyű?
Nem könnyű.
Mert nagyon nehéz ezt megtalálni, ezt az utat, hogy nem pártolom a bűnében, de mégis éreztetem vele, hogy a bűnt ítélemmel, amit csinált, de őt attól függetlenül szeretem. Hát tudod, az Isten ilyen velünk. Nekünk embereknek ezt nagyon nehéz megvalósítani, de az Isten is pontosan így gondol rád, hogy ő téged nagyon szeret. És tudja azt, hogy a legjobban itt a világon ő ismer téged, hiszen ő akart, hogy legyél, ismert téged a legbensőbb gondolataidat, a titkaidat, mindent tud rólad az Isten. Tehát így elfogad téged olyannak, amilyen vagy, a jó és a rossz tulajdonságaiddal együtt, és ő tud szeretni téged, de a bűneidet azt nem tudja pártolni. És az Isten, ő így szeret, és nem fog megbosszulni rajtad, meg nem fog móresre tanítani, meg nem fog villámokkal sújtani azért, mert te elkövetted azt a bűnt, de azt tudnod kell, hogy nyilván ez az Isten ezt nem szereti, a bűnt. Mert ez az ördögnek a dolgai, tudod, meg a gonosz léleknek a cselvetései veled kapcsolatban, hogy eltávolítson és tönkre tegye a te kapcsolatodat az Istennel. A szeretet mindig mindenben a kedvedre tevékenykedik.
Hát ez hamis, hiszen nem minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk.
Ez milyen szeretet lenne, hogyha mindig úgy tevékenykedne anya, apa, barátaid, a tanáraid, mindenki, aki szeret téged, hogy a kedvedre való legyen. Ezt úgy tudnám elmagyarázni nektek, hogy ez egy öncélú szeretet. Tehát az mint hogyha bálványimádás lenne gyakorlatilag, te vagy a bálvány, egy élő bálvány, akit imádni kell. De téged nem kell imádni, neked téged szeretni kell. Imádni egyedül az Istent imádjuk, és nem tehetünk az imádott helyére sem embereket, sem tárgyakat. Értitek? Tehát, hogy nem lehet így, hogy hódolva imádunk, és nem lehet neked nemet mondani, meg nem lehet téged megsérteni, mert akkor hú, micsoda következménye lesz. Sajnos az emberek megfigyelitek, hogy egyre inkább a ti korosztályotokba is ezt szépen úgy tudják keverni, kavarni a dolgokat. És talán imádattal kellene rátekinteni, mint hogy ha ő neki külön volna, úgy szoktátok mondani, mint amilyen ti vagytok, de igazából ő is Isten teremtménye, ő is egy emberi lény, és igenis emberi módon tudod őt szeretni csak, és nem imádni, jó? A szeretet sosem mérges.
Szerintem ez hamis, mert hiszen mikor csinálunk valami rosszat, és anyukánk megtudja, akkor elég mérges tud lenni.
A szeretet mindent megad, amit csak kérnek mások.
Ez szerintem hamis, szerintem nem ad meg mindent, például akár én is kérhetnék mondjuk 2 millió forintot, de nem fogja megadni.
Az a tanár szeret téged, Csabika, aki mindig minden kérésedet úgymond teljesíti? Vagy a tanár is mondhat neked nemet, hogy azt mondja, hogy most erre a válaszom, hogy hazameltek-e a 6. óráról, az nem? Van ilyen, hogy nem mindig az van, amit mi szeretnénk, és nem mindig van az, hogy attól függetlenül, hogy kérnek, azt teljesíteni kell. Mert ez nem szolgáltatás, hogy akkor az egyik ember csak akkor szereti a másikat, hogyha mindent úgy csinál, ahogy ő mondja. Mert ez meg már, tudod, ennek is vannak ilyen tévútjai, amikor már ilyen függőség, vagy hogy mondjam, alakul ki, mint hogyha ő az ilyen leigázott alattvalója lenne, és van egy királyfi, vagy egy királylány, neked meg szolgálnod kellene, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akarja. És figyeljetek ide, nagyon sok szülő-gyerek kapcsolatban látom ezt, hogy a gyerek mondja meg, hogy mi legyen. És ő mondja meg azt, hogy, hogy legyen, mit akar enni, hova akar menni, milyen ruhát szeretne, mit akar a boltba megvenni, és ennek tehát végtelen a tárháza, hogy a szülőnek hogy kell az ő igényeit kielégíteni szó szerint, mert különben akkor megy a zsarolás, hogy nem szeretsz, meg elhagylak, meg csapkodok, vergődök, és hogyha ezekbe az ember, ezekbe a játszmákba beleáll, akkor bizony egy olyan agresszív felnőttet nevelünk fel, aki egy zsarnok gyakorlatilag. Ismertek ilyet? Nem? Hál' Istennek. A szeretet elhalmoz ajándékokkal.
Hát szerintem ez igaz, mert ajándék nem csak tárgybeli dolog lehet, hanem például maga a szeretet is egy ajándék.
A szeretet szívesen tölti másokkal az idejét.
Ez így van, hisz a barátainkkal is sok időt töltünk együtt, hiszen szeretjük őket, meg a családtagjainkat.
A szeretet minden apróságért megdicsér.
Igen, szerintem ez igaz. Például, hogyha mondjuk segítesz anyukádnak abban, hogy elmosogatsz, akkor azért is megdicsér, és pedig ez is egy olyan apró dolog, hogy elmosogatsz helyette.
Azért, Viki, mert ez már olyan mély érzelemekkel teli szeretet, ami észreveszi ezeket az apró dolgokat. Tehát, hogy ez mély tartalommal bír, nem egy felületes szeretet csupán, hogy szeretem, mint mit tudom én, a boltos nénit. Tehát, hogy ez, amikor már ilyen apró dolgokat is észreveszünk egymásba, és érezzük a szeretetét, az már egy mély szeretet kapcsolat két ember között, szerintem.
Én jöhetek hozzá, úgy, ahogy vagyok. Akkor is, ha mást mondanak a nagyok. Hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Szólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
minden a szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget.
Minden a szeretet, igazi szeretet.
Szívem tudja, érti a lényeget. Kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget.
Minden a szeretet, igazi szeretet.
Szívem tudja, érti a lényeget.
Minden a szeretet.
Az igényünk arra, hogy olyan emberek vegyenek körül bennünket, akikkel megosztjuk a gondolatainkat, gondjainkat, akik megértenek. És a szeretet segít a barátságok kibontakoztatásában, a barátomnak hiszek, a kapcsolatunk megmaradásában remélek, és őt pedig próbálom önzetlenül szeretni. Mit jelent a mai világban a ti számotokra ez az önzetlen szeretet? Hogyan tudjátok megfogalmazni?
Azt, hogyha akármilyen butaságot is csinál, vagy rossz dolgot, akkor is mellette állsz, és ugyanúgy szereted, illetve, hogy megmondod neki azt, hogyha valamit nem jól csinál.
Tehát az önzetlen szeretet még az, hogy nem méricskélek, ugye, hogy mennyire éri meg nekem, nem magamra figyelek, hogy én nekem mi a jó ebből a kapcsolatból, tehát nem érdekközpontú, meg nem öncélú, hanem egészen más. Ez az önzetlenség, ez az, amikor nem méricskélek, nem gondolkodom, hogy nekem milyen javam származik, meg majd én boldog legyek, hanem mi az, amit legfontosabb szempontként figyelembe tartok.
Az, hogy neki jó legyen, és hogy inkább a saját érdekeimet hátrébb helyezem az övé helyett.
Így van. És így valósul meg ez az önátadás, hogy én szeretlek téged, és nem magamat nézem, hanem átadom önmagamat neked, és remélem azt, hogy majd te is szeretsz engem, és te is átadod magadat nekem. Ez lesz a kölcsönös szeretet, ez az, amiről beszélünk, hogy ez a kapcsolatoknak a tetőpontja, de vajon mi van itt a világban? Meg tudjuk mi ezt élni? Szerintetek, vagy így éljük a szeretetet?
Hát nem így éljük, egyáltalán nem így.
Hol rontjuk el, mit gondoltok?
Talán ott, hogy mi vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon szeretik a másikat is, ők meg ezt eldobják, hogy ők szeretik.
Meg a másik, hogy kihasználják, igaz? Hogyan értsük az egymás kihasználását?
Hát, hogy kihasználja azt, hogy ő feltétel nélkül is önzetlenül szereti.
És akkor ez tudod milyen, hogy a balga, mármint mondjuk adott esetben te meg én, észre se veszed, hogy te kihasználva vagy, mert a legnagyobb jó indulattal önzetlenül szereted őt, csak éppen utána akkora pofont kapsz tőle, hogy nagyon nehezen feldolgozni ezt a fajta fájdalmat, amit ez a viszonzatlan szeretet okoz, és ami ez a sérülés, amit ezáltal ő okoz benned, mert ha a szeretet sebezhetővé tesz, mert igazán szereted őt, akkor ezáltal viszont az a baj, hogy ha téged így megbántanak, akkor legközelebb már te mersz-e önzetlenül szeretni?
Nem, mert elveszik a bizalmad a többi ember felé.
És az a baj, hogy ezt beviszed a párkapcsolatodba is, a feleségedet, a férjedet sem tudod úgy kimutatni a szeretetedet felé, és akkor ez már eleve beteg lesz. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz kijavítani, és akkor ilyenkor mi segíthet? Mert hát azért csak valaki, aki segít.
Hát Isten, sokat imádkozunk, és segítséget kérünk tőle.
Meg mi az a keresztényeknek az a nagyon nagy gyógyító ereje, a keresztények közötti kapcsolatoknak a gyógyító ereje, ami ezt rendbe tudja hozni?
A megbocsájtás.
A barátság szabad elhatározásból megvalósított bensőséges, személyes kapcsolat. Mi lehet az alapja a barátságnak, Viki?
A kölcsönös jó akarat és a szeretet.
Továbbá még nagyon fontos, hogy bizonyos kérdésekben és bizonyos témákban különböző véleménnyel legyetek, vagy egyetértsetek ezekbe a témákba.
Egyetértés.
Tehát elősegíti még ezeken kívül a közös érdeklődésetek is, hogy azonos az érdeklődési körötök, tehát van bennetek valami, ami közös. Az Isten és az emberi barátság alapja, mit gondoltok, hogy mi?
A kinyilatkoztatás.
A teremtő és a teremtmény barátságát is jellemzi egymás javának a keresése, a kölcsönös elköteleződés és az öröm. Jézus a következőket mondta: nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Példájával tanítását is megerősítette. A barátságnak szerintetek mi a legfontosabb tulajdonságai?
Szabad akarat.
Hűség.
Szeretet.
És a megbízhatóság.
Cicero szerint az igazi barátságot az erény szerzi és tartja meg. A tenger és csomót szokták a barátság szimbólumaként megnevezni, és egy ilyen csomó nyomás hatására tudjátok jól, hogy egyre szorosabbá és szorosabbá válik, és előbb szakad el a kötél, mintsem ez a csomó kioldódna. Mit jelent számotokra ez a jelkép? Tudtátok ezt? Hát ugye az, hogy vannak, mik lehetnek itt, amit a csomózás alapján mondunk, hogy nyomás hatására nem a csomó fog szétoldódni, hanem a madzak, hogy ez mit jelent a mi emberi kapcsolatainkra? Van, mik a nyomás? Mi az a nyomás, ami a barátságokra, meg az emberi kapcsolatokra rá szokott nehezedni?
Hogyha például összeveszel a barátnőddel, de utána kibékültök, azt is úgy kell felfogni, hogy erősebb lett a kapcsolatotok, meg a barátságotok, hiszen ki tudtatok békülni, és meg tudtátok beszélni a veszekedést, és nem az lett belőle, hogy már nem is barátkoztok egymással, és ezáltal sokkal szorosabb lesz a kapcsolat.
Így van, tehát nem szabad feladni, ezt akarja jelenteni ez a csomó, hogy lesznek súrlódások mindig is, minden ember, két ember közötti kapcsolatban mindig lesznek súrlódások. A barátoddal, a férjeddel, anyukáddal, apukáddal, minden fontos kapcsolatunkban vannak súrlódások. Van, amikor nem értünk egyet, van, amikor más a véleményünk. Ezek azok, amelyek ilyen nyomást jelentenek a kapcsolatunkra, ezek ilyen próbatételek. De azok alapján, hogyha mi ezt meg tudjuk oldani, ahogy te is mondtad, akkor közelebb tudunk kerülni egymáshoz, mert ezek a konfliktusok, ha megoldásra jutnak, akkor azáltal mélyül a mi kapcsolatunk, és ez a csomó nem fog kioldódni. Lehet, hogy valami, ami hamis volt, vagy ami rossz volt, az elszakad ezáltal a próbatétel által, de maga a barátságnak a gyökere, az megmarad. Nagyon jó. A barátságban szemben a haver az örökérvényre szól, vagy mi a különbség a haver és a mély baráti kapcsolat között, a haverság és a mély baráti kapcsolat között?
Hát a haver az csak időszakos.
A cimboraság egy érdeknek van alárendelve, ugye a cimborám valamibe. Aztán a kolléga.
Ővel azonos tevékenység köt össze.
A lakótárs az még nem feltétlenül barát, hanem közös vele az életterünk. A bajtárs pedig nem más, mint?
Vele pedig számíthatunk egymásra.
A barát ezeken túlmenően egészen sajátos bizalmi helyzetet teremt az emberek között. A barátság egy nagyon komoly érték, amit Csirák fia könyvében úgy olvashatunk, hogy a hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincs ára, nincs, ami vele értékben fölérne. Hát kívánom, hogy ilyen barátokat találjatok ti is, ilyen hűséges barátokat, akik úgy szeretnek titeket, ahogy ti szeretitek őket, és hogy ugyanazt értsék a szeretet alatt, és megértsék ennek a mélységét és lényegét. Viki, légy szíves, olvasd el nekünk a két jó barát és a medvének a történetét, és akkor közben figyeljünk arra, hogy milyen okai lehetnek annak, ha valaki mégis cserben hagyja a barátját.
A két jó barát és a medve. A sötét és veszélyes erdőn át egy irányba haladt a két jó barát. Váratlanul egy kiéhezett és morgó medve állta el útjukat. A fiúk egyike félelmében felmászott a fára, és elbújt a lombok között. A másiknak már nem volt ideje sem elfutni, sem fára mászni, hát elterült a földön, és úgy tett, mintha halott lenne. Régebben hallotta, hogy a medvék a halottat nem bántják. Amikor a medve a földön fekvő baráthoz ért, körülszaglázta az orrával, és még a fülébe is belemorgott. Ez azt jelentette, hogy megmenekült. A medve ott is hagyta. A fán rejtőzködő fiú alig várta, hogy a medve áthaladjon a tisztáson, és a bozótban eltűnjön. Lemászott, és a földön fekvő halálsápadt barátjától megkérdezte, mit súgott a medve a füledbe? Képzeld, a medve azt súgta, hogy máskor ne menjek sétálni egy olyan baráttal, aki a veszély idején a segítségnyújtás helyett inkább elmenekül.
Nehéz megélni ezeket a pillanatokat, amikor valaki cserben hagy téged, biztos volt már ilyen veletek, de milyen okai lehetnek ennek? Mit gondoltok, hogy miért hagyta magára? Mi volt a belső oka annak, hogy ezt megtette?
Hát, hogy magát védje.
Aztán még?
Hát azért, mert megijedt és félt, és nem gondolt a barátjára, hanem csak magára, hogy ő jól legyen.
Ti mit tennétek?
Szerintem feláldoznád magad, nyilván nem futnál egyből a fához, hanem ott maradnál a barátoddal.
Bizony, még a legnehezebb helyzetekbe is, mert talán az a legkönnyebb, ha ott hagyom, és akkor legyen vállalja a következményeket, de amikor beleállunk ezekbe, és kitartunk mellette, azok igazi bizonyítékok arra, hogy ez a szeretet, ez őszinte, és tényleg mélyről, szívből jövő. És hát ezeket még másképpen is hívjuk, ez az úgynevezett hűség. Hogy hűséges vagyok, mikor is? Akkor is, ha bajot származik belőle, ha nem ez az érdeket, ha nem neked lesz ebből javadalmad, meg jussod, hanem te is kárt fogsz szenvedni. De mégis hűségesen kiállsz a másik mellett, mert nem a magad érdekeit nézed, hanem az övét. És a barátság egyik feltétele az a hűség, és ez a próbatételek idején megtartja a kapcsolatot. A hűség az egy állandó, tudatos, szeretettel való ragaszkodás valakihez, vagy az Istenhez, vagy a hazádhoz, vagy a hivatásodhoz, vagy ahhoz a személyhez, mert tudod azt, hogy nem a kedvem, van-e kedvem, hogy Istenhez ragaszkodjak, vagy az emberhez ragaszkodjak, hanem ez egy tudatos döntés, hogy én őt választottam. A hűség milyenné teszi az embert?
Fegyelmezetté és összeszedetté teszi, megakadályozza, hogy a figyelme szétszóródjon, valamint, hogy hangulatai és érzelmi hullámzásai befolyásolják.
Gyerekek, mennyire igaz Sirák fiának az a gondolata a Szentírásból, hogy aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Ez igaz?
Igen.
Aki az Urat féli, vagyis ő keresztény ember, abból jó barát lesz, mert ő maga olyan, mint a barátja. Van összefüggés? Ha én Jézus barátja vagyok, és nekem van Istennel kapcsolatom, és én félem az Istent, akkor belőlem jó barát lesz?
Hát igen.
Igen. Igen, mert van az Istennel egy kapcsolatom, ami egy mélyből fakadó hűséges kapcsolat, és nyilván azt viszem ki az Istennel való kapcsolatomat az emberek felé is. Isten hűsége töretlen, nem függ az ember hozzáállásától és a válaszától. Tehát Isten, erre szoktuk mondani, hogy minden emberi értelmet felülmúló módon szeret minket. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. január 23-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, évfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben dr. Cséh Varga István irodalomtörténésszel az Ars Sacra, literatúra szakra kutatójával beszélgetünk. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben dr. Papp Miklós görög katolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Vargai Edikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isten akaratából van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké és megváltásunká lett. Olvasom az 1. Korintusiaknak írt levélben. Az emberi személy méltóságát az Istentől kapott igazságok fényében szemlélve lehetetlen, hogy az embert nagyra ne becsüljük, hiszen az embereket Jézus Krisztus megváltotta. A természet feletti kegyelem révén Isten fiai és barátai lettek, az örök dicsőség javainak pedig örökösei. Az embernek joga van az élethez, joga van a testi épséghez, joga van mindazon eszközökhöz, amelyek által tisztességes életet élhet. Ahhoz is joga van, hogy gondoskodjanak róla, ha egészsége megrendül, ha megrokkan, megözvegyül, ha megöregszik, a saját hibáján kívül nem tudja megszerezni a megélhetéséhez szükséges dolgokat. Urunk, ébresz bennünk vágyat, hogy mindig munkálkodjunk testvéreink igazságos felemelkedésén. Add, hogy ledöntve a választófalakat, az igazságosság erősödjék az emberek közösségében.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,